Elindult az Országos Gerincvédő Egyesület, aminek ugye több programja is van. Maga az egyesület milyen célra jött létre?
Az egyesületet tavaly nyáron hoztuk létre a kollégáimmal, azzal a céllal, hogy az egészségvédelem és azon belül is a gerincvel kapcsolatos feladatokat ellássuk. Itt preventív feladatokról is szó van, tehát a megelőzés, és leginkább ez lenne egyébként a hangsúlyos, mert azt gondolom, hogy ez az a típusú betegség, amit minden betegségnél jobb persze megelőzni, de ennek olyan következményei vannak, amiről majd a későbbiekben szólnék, hogy sokkal inkább megéri az egyén, és egyébként gazdasági, nemzetgazdasági szempontból is jobb lenne megelőzni ezeket a betegségeket, tehát elsődlegesen a prevenciós feladatoknak az ellátása, és a prevenciós ismeretterjesztő, edukációs feladatoknak az ellátása, másrészt a már gerincbetegségben szenvedők, műtéten átesőknek a segítése. És itt több korosztályra is gondolunk egyébként, tehát van ugye, ami szinte az elsődleges prevenció körébe tartozik, a gyermekeknek az egészségfejlesztése, és ez az, amiről ugye a népegészségügyi program kapcsán is így szóltunk, hogy jó lenne beemelni ezt a modult például az iskolai testnevelési programba, hogy sokkal tudatosabban készítsük fel a gyermekeket a mozgásra, mert az nagyon klassz, hogy sokat mozognak, de jobb lenne tudatosabban mozogni. Aztán van a középkorosztály, a fiatal felnőttek, illetve felnőttek, akik már ugye dolgoznak. Őnáluk már inkább a másodlagos prevenciós feladatokról beszélhetünk, hiszen ott már nagyon sokszor jelentkeznek tünetek a gerinccel kapcsolatban. És a harmadik csoportunk pedig az idősebbek, illetve a gerinc problémákon esetleg műtéten átesetteknek a segítése. Itt gondolunk edukációs feladatokra is, tehát ismeretközlő, tanító, egészségnevelő feladatokra, illetve mozgásos programokra.
Gyakorlatban ugye úgy néznek ki, hogy például a gyerekekhez iskolákba kilátogatnak előadásokat tartani, valamint ugyan felnőttekhez, vagy a felnőtt korosztályhoz akkor különböző rendezvényeket szerveznének, tehát így képzeljük el?
Pontosan erről van szó, tehát szeretnénk, hát ha nem is egyenesben a gyerekeket megszólítani, hanem a testnevelő tanárokon keresztül értelemszerűen elérni a gyerekeket is, és hát szeretnénk azért törekvéseket tenni az irányba, hogy ez ne csak egy ilyen magánkezdeményezés, ilyen civil kezdeményezés legyen, hanem ez bekerülhessen a tantervbe ez a program, ezért szeretnénk azért egy kicsit majd tenni, többet tenni, amennyiben lehetőségünk van.
Térjünk át magára az átfogó népegészségügyi programra, ugye ennek egyik elemét már ugye említette, ugye, hogy be kellene emelni az oktatásba is a tudatos módszereket. Milyen részei vannak még ennek a programnak?
Amivel mi szeretnénk a népegészségügyi program irányába haladni és törekedni, az egyik akkor, ahogy megbeszéltük, ez az iskolai dolog, a másik pedig ugye a felnőtteknek az elérése, és ennek érdekében szerveztük meg tavaly novemberben először az Ország Gerinc Tornája című rendezvényünket, amin előadások voltak, nagyon izgalmas, rövid előadások, ezt kiemelném, hogy nem egy ilyen nagy ívű konferenciára kell gondolni. Rövid 20 perces előadásokat tartottak a kollégák, illetve jó magam is természetesen. Egyrészt megelőzésről, tehát hogy mit tehetünk azért, hogy a gerincünk egészségét megőrizzük, illetve ha már valami probléma van, akkor milyen lehetőségek vannak, mert úgy érezzük, hogy nagyon beszűkültek az ismeretek arról, hogy mit lehet kezdeni ezzel a problémával. Tehát amíg egy megfázásnál mindenki pontosan tudja, hogy milyen lépéseket kell tenni, hogy meggyógyuljon, a gerincbetegségek esetében én azt látom, hogy teljes az ismereteknek a hiánya. Végeztünk ugyanis egy felmérést a rendezvényt megelőzően. Több mint 1000-en töltötték ki, nagyon rövid idő alatt, pár hét alatt, és ez is mutatja, hogy mennyire kúrás a téma, pár hét alatt több mint 1000-en töltötték ki a kérdőívet, és megdöbbentő volt az az eredmény például, hogy a kitöltők 70%-a a gerincbántalmak esetén az ágynyugalmat, meg a kenőcsöket, gyógyszereket választja, pedig tulajdonképpen ezek a legkevésbé hatékony eszközök. Tehát ennél csak hatékonyabb lehetőségek állnak rendelkezésre, tehát a terápiáknak a olyan széles tára, hogy felsorolni is nehéz lenne, és ezen a rendezvényen ezeket a terápiás lehetőségeket mutattuk be, ott a helyszínen egyébként ki is lehetett próbálni minden, nagyon izgalmas volt, majd a végén egy közös mozgásprogrammal folytattuk a rendezvényt, mert igazából a mozgásterápia az, ami a leghatékonyabb, és hát az a célunk, hogy ez a rendezvény minél több helyre elmenjen. Tehát azok az önkormányzatok, akik úgy gondolják, hogy szeretnének a a lakosság egészségéhez hozzájárulni ilyen formában is, azoknak a megkeresését várjuk, illetve természetesen mi is keressük őket.
Még gondolat megütötte itt a fülemet, ugye nagyon sokan inkább a gyógyszereket választják. Ez nem lehet, hogy azért van, hogy elkényelmesítettek minket, hogy hát be kell venni egy tablettát, és minden megoldódik.
De én azt gondolom, igen, ez az élet minden területén igaz, tehát nem csak az én szakterületem, de igen, tehát hogy a legegyszerűbb, mindenben a legegyszerűbb megoldást keresik az emberek. Én egyébként nem akarok pánszát törni senki felett, mert én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy az ember a lehető legkönnyebb úton próbálja megoldani a problémáit, ezzel nincs is semmi baj. Annyi van, hogy a genész problémákat nem lehet megoldani. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez egy mechanikai probléma tulajdonképpen, ami felborul az izmok egyensúlya, máshogy húznak más irányba, máshogy dolgoznak, vagy éppen nem dolgozik. Tehát ezt így el lehet képzelni, hogy erre rákenni egy kenőcsöt, hát persze a fájdalmat el fogja mulasztani, hiszen az idegvégződésekre elnémítja kvázi, tehát ennyit teszünk vele, mint egy lyukas fogra gyógyszert vennénk be. Tehát a lyuk ott marad. Ez esetben is a felborult mechanikai, biomechanikai viszonyokat a gerinc körül nem fogja egy kenőcs helyreállítani. Tehát nagyon fontos lenne a mozgásterápiát segítségül hívni, illetve a fájdalom csillapításában a kenőcsöknél sokkal jobb lehetőségek vannak, szintén szakemberek által végzett terápiák. Tehát azért kellene először egy tudatos fájdalomcsillapítást, majd utána a felborult biomechanikai viszonyokat helyreállítani, mert azt ne felejtsük el azért, hogy a testünk nem erre az életmódra lett kitalálva, amiben most vagyunk. Próbál hozzá alkalmazkodni, több-kevesebb sikerrel, ugye az ülő életmódra gondolok konkrétan, és ahogy én mindig hangsúlyozom a megszólalásaimban, azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy ülnünk kell. Tehát én nem fogom azt mondani senkinek, hogy ne üljön, mert hát ha egyszer egy banki ügyintéző, vagy postai ügyintéző nem állhat föl. Tehát ez egyértelmű, hogy akkor viszont az életmódot kell hozzáigazítani. Tehát kompenzáló tevékenységeket kell folytatni azért, hogy azt, ami kényszerű, tehát maga az ülés, azt kompenzáljuk. Ez egyébként a gyerekek programjában ugyanúgy benne szerepel, amit a gyerekek felé üzenünk, hogy ők is sajnos ülnek egész nap. Tehát azt is muszáj lenne kompenzálni.
És mindezt a KSH adatok is alátámasztják, hogy az elmúlt 10 évben ugye meg 4-szereződött a gerincbetegek száma.
Igen, az egész kampányunkat annak idején ezzel indítottuk, hogy gyorsan felkerestük a KSH-t, hogy milyen mutatók vannak. Azt kell mondjam, hogy megdöbbentett minket is. Tehát nem számítottunk rá, hogy ennyire erős adatokat fogunk találni. Tulajdonképpen igen, tehát 10 év alatt meg 4-szereződtek a gerincbetegek, és a KSH oldalán található adatok a házi orvosokra vonatkoznak, tehát hogy a házi orvosokat mennyien keresték fel. Tehát a KSH csak erről gyűjtött adatokat, tehát arról, és már ez is döbbenetes, tehát már ez is több mint 4-szeres növekedést jelent, és akkor még nincsen adatunk arról, hogy a szakorvosokat és a magárendelőket mennyien keresték fel.
Egyébként maga a gerincbetegségek hány százaléka lenne megelőzhető ugye prevencióval és tudatos életmóddal?
Erről is vannak egyébként adataink, a Gerincgyógyászati Központnak a honlapján találhatók erről statisztikai adatok, hogy a gerincbetegségeknek azért a 60-70 százaléka degeneratív típusú betegség, tehát kopásos megbetegedés, ami azt jelenti, hogy ezek a megelőzhetők, mert ugye a vele született problémák, a daganatos megbetegedések, a traumás, tehát a balesetből eredők, azok nem megelőzhetők, azokkal nem tudunk mit tenni. De a degeneratív betegségekkel nagyon is, illetve maga a degeneráció az nem betegség még. Van egy nagyon jó pofa a kanadai tudós, a Stuart McGill, akinek én nagyon sok publikációját olvasok, figyelem őt. Ő szokta mondani viccesen, hogy az arcunkon is megjelennek a ráncok idővel. Tehát az az arcnak a degenerációja, de nem mondjuk azt, hogy beteg az arc. Tehát hogy az, hogy degenerálódik és kopásos dolgok jelennek meg, az még feltétlenül nem lenne probléma, mert ez egy normális öregedési folyamat. Viszont a felboruló biomechanika, tehát az izmok egyensúlya, az már befolyásolni fogja az egyének az állapotát, és arra viszont nagyon tudunk hatni. Nagyon is. És az, hogy ez a kopás mikor indul el, arra is nagyon tudunk hatni. Mert minél rosszabb a terhelés egy ízületen, annál korábban fog a kopás elindulni. Minél kiegyensúlyozottabb és normál pozícióban és terhelési állapotban van egy ízület, annál később indul el a kopás.
Ön mit tapasztal egyébként? Az emberek mennyire nyitottak a prevenció felé?
E tekintetben mondjuk én vagyok annyira pozitív sajnos, mert azt tapasztalom, hogy nincs még annyira benne a köztudatban, vagy ha benne is van, akkor csak szinte ilyen tehát mint ezek a Coelho idézetek a Facebookon, hogy így osztogatjuk, de nem csináljuk. Tehát, hogy nem érzem annyira tudatosnak az embereket. Talán a fiatalabb korosztály egy picit inkább, de én azt gondolom, hogy az idősebb korosztálynál ez valahogy föl sem merül, hogy ezek megelőzhetők. Elfogadják, hogy ez van. Elfogadják, hogy együtt kell élni a fájdalom, mert ez a legborzasztóbb, hogy emberek együtt élnek nap, mint nap a fájdalommal, pedig lehetne rajta segíteni. A megelőzés pedig szerintem úgy egyáltalán a társadalmunkra nem annyira jellemző. Amikor már nagy a baj, akkor nagyon-nagyon szeretnének segítséget, gyorsan, pénzt, időt, semmit nem kímélve, de a megelőzésben nem vagyunk annyira erősek. Az, hogy a fitnesstermi edzések most már meg a hobbi sportok elterjedtek, azt gondolom nagyon jó dolog. Természetesen itt is volna mit rendbe tenni, mert most már úgy érzem, hogy a ló túloldalán járunk, tehát hogy eddig a mozgásszegény életmód miatt voltak genetikai problémák, és most meg sokszor a helytelen edzésmódszer miatt vannak.
Mi szokott lenni a tapasztalat, hogyha már egy ember eljut odáig, hogy segítséget kérjen, és nem a gyógyszerekhez fordul, hanem például különböző, akár célzott terápiát választ, mennyire érzik azt, hogy jó döntést hoztak?
Én szerintem maximálisan. Tehát aki már végig megy egy ilyen folyamaton, hogy igénybe vesz szakembert, most akár manuális kezelésre gondolunk, és egyébként már egy masszázs is. A masszázs az ugye nem egy főterápiának, egy kiegészítő terápiának szolgál, terápiaként szolgál, de nagyon-nagyon hasznos. Tehát a lekötött, megkötött, összeállt izmoknak a felszabadítása, az csak ilyen manuális technikával lehetséges. Tehát már ha valaki elmegy mondjuk 2 hetente, 3 hetente masszázsra, már nagyon sokat tesz magáért. De aki még tovább megy ezzel, és mondjuk egy mozgásos programba is bekapcsolódik, mert vannak már ilyen programok, én is kidolgoztam egyébként egy ilyen mozgásprogramot, ami arról szól, hogy hogyan hozzuk rendbe a testünket. Nem arról, hogy hogyan legyünk csinosak, vékonyak, izmosak, stb., hanem hogy hogyan hozzuk rendbe a mozgás mintáinkat, a mozgásrendszerünket, hogy onnantól kezdve lényegében bármit tudjunk csinálni. És aki ilyenen részt vesz, ők nagyon-nagyon hálásak. Nekem volt például egy olyan paciensem, aki végig tudta, hogy műtétre vár, elkerülhetetlen volt egy genetikai probléma miatt, csontosodási probléma miatt, és végigjárta ezt a 15 hetes mozgásprogramot, utána ment el a műtétre, és azt mondta, hogy ő nagyon hálás azért, hogy ő előtte végigcsinálta, mert sokkal gyorsabban és könnyebben felépült a műtét után, így, hogy a saját testének az ura volt, mert lényegében ezt kellene megtanulni, uralni a testünket, használni a testünket. Ez nem egy bonyolult. Ahogy megtanuljuk használni az autónkat, hogy hogyan kell kuplungáz, ugye, sebességváltás, ez teljesen ugyanez, és ez egy pár hónap alatt megtanulható, elsajátítható dolog.
Erről a gondolatról ugye nagymamám szavai jutottak eszembe, hogy kisfiam, ha csinálsz valamit, akkor csináld rendesen. Akkor teljesen igaz ez ezen a területen is.
Abszolút, maximálisan. Tehát most, amit az imént említettem, hogy a hobbi sportok milyen jó, hogy elterjedtek, tényleg nagyon jó, de borzasztó látni, hogy emberek a különböző testi adottságaikkal bemennek például egy csoportos órára, és 20-an tök ugyanazt a gyakorlatot csinálják, 20 teljesen különböző mozgásrendszerrel és mozgás mintákkal, és tehát ezt így nem lehet. Én azt szoktam mondani a képzéseim, ugye én képzek oktatókat, fitness szakembereket, gyógytornászokat, hogy egy ideális világban úgy néz neki a dolog, hogy bemegy az ember egy fitness klubba, vagy teljesen egy edzőterembe, hogy akkor ő most szeretne a bikini szezonra mondjuk felkészülni, mert hát miért ne, és akkor úgy néz neki a dolog, hogy az első 1-2 hónap csak arról szólna, hogy akkor rendbe tesszük a te mozgásrendszeredet, ezeket úgy szoktuk hívni egyébként, hogy korrekciós programot végzünk, tehát felméri a szakember a mozgásrendszert, hogy mi hogy működik, hol vannak a hiányosságok, deficitek, akkor erre csinálunk egy korrekciós programot, ami 1 vagy 2 hónapig, 3 hónapig tart esetleg, hát az egyén állapotától függően, és utána lehet súlyokat kézbe venni, és utána lehet elkezdeni a bikini formára rágyúrni. Ez lenne a normális. Mert hogyha elkezdünk egy rossz struktúrára ráerősíteni, akkor a kompenzációkat, meg a rossz pozíciókat fogjuk megerősíteni. Úgy szoktam ezt mondani, mintha ha az anyacsavart rosszul kezdeném el felcsavarni a csavarra. de egy darabig tudom csavarni, és aztán elkezdem ledarálni a menetet vele. Hát ugyanezt történik az emberi testben. Tudunk mozogni a rossz struktúrával is, csak elkezdjük tönkretenni az ízületeket vele.
És ez nyilván nem akkor fog problémát okozni, és nem is egy-két éven belül, hanem hosszú távon, akár 10-15 év múlva.
Ezek maximálisan hosszú távú problémák, maximálisan, és ezért nehéz egyébként fülön csípni sokszor. Tehát amikor eljut a paciens a gyógytornász, az a gyógytornásznak így lépésről lépésre kell visszamennie, hogy honnan indulhatott az egész probléma, mert hogy annyira intelligens a testünk, hogy megtalálja mindig a megfelelő kompenzációt. Tehát még gondoljunk arra, hogy még fáj a nagy lábúja valakinek. Az hogy fog járni a cipőben? Ugye azt fogja csinálni, hogy kiterhel egy picit a külső talpérre, és úgy fog átgördülni a lábán, mert fáj a nagy lábúja. Ez szinte észrevétlen. Ezt nem tankönyvből tanuljuk meg, hanem egyszerűen érezzük a testünkben, hogy az ott nem jó, vagy nem is érezzük, hanem a testünk automatikusan megtalálja a kompenzáló formáját a mozgásnak, és ezek a kompenzációk sokszor teljesen észrevétlenek, és a kompenzáló mechanizmus fog elvezetni tulajdonképpen egy problémához. És ezért nehéz megtalálni, hogy mi volt az alapprobléma, mert az alapprobléma általában nem jelez, hanem csak a kompenzáció.
Egy gondolat jutott még eszembe így az interjú végére, ugye itt beszélgettünk itt valahol a közepe tájékán ugye az internetről és a különböző internetes tanácsokról. Ugye nagyon sokan nem szakemberhez fordulnak, hanem fölkeresik a különböző internetes portálokat, és én azt veszem észre, és itt egy kis paradoxon van ebben az egész történetben, hogy nagyon sokan pont a gép előtt ülve adnak tanácsot, ahol ott pont, hogy föl kellene, hogy keljünk a gép elől.
Ez egy érdekes, én erre még nem is gondoltam, de igen, ez egy nagyon vicces paradoxon, hogy ülve, még a probléma, az ülő problémájára is ülve keres a megoldást az ember. Az, hogy kik adnak tanácsot, az egyébként egy, azt gondolom, egy elég ingoványos terület. Azt tudjuk, minden szakterületen van ilyen, akik kicsit többre értékelik a saját kompetenciájukat, mint ami. Szerintem ez egy veszélyes dolog egyébként. Mindenkinek meg kell maradnia a saját kaptafájánál, és közösen kell dolgoznunk ezért. Tehát én mindig hangsúlyozom, hogy itt nem csak gyógytornászokról van szó. Nem az ő kezükben van a Szent Grál, ez teljesen biztos. Tehát itt edzőknek, masszőröknek, különféle terapeutáknak, gyógytornászoknak, orvosoknak közösen kellene együttműködniük a beteg, vagy a paciens, vagy az egyén egészsége érdekében. Az ülésre visszatérő, meg csak ha még szabad egy ilyen gyors megjegyzést tennem, ahogy mondtam, hogy nem tudunk mit tenni az üléssel. Maga az ülés az kényszerű, tehát muszáj vagyunk ülni iskolában, a munkahelyünkön, viszont abból föl lehet állni 20 percenként, azt senki nem fogja megtiltani. Tehát azzal például már nagyon sokat teszünk az egészségünk érdekében, hogyha az üléseket, illetve minden statikus testhelyzet, ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, hogy minden statikus testhelyzetet szakítsunk meg 20-30 percenként, és egy picit mozgassuk át magunkat, hiszen a testünk nem statikus helyzetre van kitalálva, mint hogy éjszaka is fordulunk 20-30 percenként, álmunkban is, öntudatlanul is változtatunk a testhelyzetünkön, ugyanezt meg kéne tenni éberen is. És egyébként az ország gerinc tornáján minden 20 perces előadás után pár perc torna volt, tehát megmozgattuk a közönséget.